Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni! Milyen gyönyörű a szép dicséret! Zengjetek hála éneket az Úrnak! Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. A 81. Zsoltárt énekeljük, annak az első és a harmadik versét fennállva, örvendezzetek az erős Istennek, a harmadik verszak pedig most ez új évben. Első és harmadik versét a 81. Zsoltárnak. Folytatásban énekeljük az ágy... hanyas számú, segíts ki. Bocsánat. 249-es számú dicséretünket. Annak az első, második és a harmadik versét. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. 249, első, második és harmadik versei. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése eljöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom, testvéreim, mai napi ószövetségi ige szakaszunkból Mózes 5. könyve 3. fejezetének a 23-tól 29-ig terjedő verseit, amelyek így szólnak. Ezt mondja Mózes. Abban az időben így könyörögtem az Úrhoz. Én, Uram, Uram, te már elkezdted megmutatni szolgádnak nagyságodat és erős kezedet. Mert van-e olyan Isten a mennyben és a földön, aki olyan hatalmas tetteket tudna véghez vinni, mint te? Hadd menjek át, és hadd lássam meg azt a jó földet a Jordánon túl, azt a szép hegyvidéket és a Libánont. De az Úr megharagudott rám miattatok, nem hallgatott rám, hanem azt mondta nekem az Úr, elég, ne beszélj hozzám többet erről a dologról. Menj föl a Pizgá csúcsára, tekints szét nyugatra és északra, délre és keletre, nézz körül a saját szemeddel, mert te nem kelhetsz át a Jordánon. Józsuénak azonban nagy parancsot. Erősítsd és bátorítsd őt, mert ő fog átkelni e nép élén, és ő osztja majd fel az országot, amelyet látsz. Ezért ott maradtunk a völgyben, Bét-Peorral szemben. Amen. Isten áldja meg az ige hallgatását, befogadását, megtartását, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyeim, édes atyánk, néha meg-meg döbbenünk a te igédet olvasva, hogy még a te szolgád Mózes sem mehetett be az ígéret földjére, pedig kért. Nekünk is van sok-sok meg nem hallgatott imádságunk, amit úgy éreztünk, hogy nem hallgattál meg, mert nem teljesült, nem teljesülhetett akkor vagy úgy. De téged kérünk. Tedd készé a mi szívünket és lelkünket, hogy úgy lássuk imádságainkat, hogy bizonyosak legyünk, hogy hallottad, ott van előtted. És mindaz, ami a te nagy és szent tervedbe illik, és benne van, az bizonyosan megtörténik, valósággá lesz, azt te megcselekszed. Köszönjük, hogy te ilyen hatalmas Isten vagy. És köszönjük, hogy mindent a mi javunkra teszel. És köszönjük, hogy adsz utat, és vezetsz minket, és megáldasz minket. Köszönjük, hogy vissza is tekinthetünk elmúlt esztendőre, és előre az újra. És köszönjük, hogy ma is a te igéddel vársz minket, szavaddal. Tedd hát a szívünkre a te üzenetedet. Te szólíts minket, te gazdagíts minket, áldj, vigasztalj, igazíts, amit kell, végezd el bennünk, köztünk s rajtunk. Köszönjük, hogy ilyen bizalommal kérhetünk. Köszönjük, Urunk Istenünk. Amen. Az ige hallgatásra készülve testvérek, a 778-as dicséretet fogjuk énekelni, mint szarvas, hűs forrás vízre, 778-as dicséret. Isten igéje testvéreim, a mai napi új szövetség ige szakaszunkból olvasom, ez Lukács evangéliumának második fejezete, az első 7 verset olvasom. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénéusz volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názeretből Júdába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött születésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Az első verset szeretném kiemelni, történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Amen. Mai időre valahogy megszoktuk, hogy természetes és talán 10 évenként van népszámlálás, amikor összeírnak bennünket. Régebben jött ugye a kérdezőbiztos és kérdezett, ma jön is, de sokkal egyszerűbb odaülni a géphez, és néhány kattintással sicsúgy megcsinálni azt, amit kell. Készülnek belőle kimutatások, statisztikák, különböző szempontok szerinti összegzések, országra, megyére, régióra, településre, százféle szűrés, az informatikusok tudják, ezek nagyon profi dolgok, mi csak néha az eredményt próbáljuk valahol utolérni, vagy nézni. Lám, amikor Jézus született, népesség összeírás volt, kicsit másfajta, de akkor is egy ilyen népesség összeírás volt. A birodalom császára Augustus császár volt, ő rendelte el ezt az összeírást, most így mondom időszámítás előtt, tehát a nullától számolva, 27-től, tehát azt megelőzően 27-től időszámítást követően 14-ig uralkodott. Gyakorlatilag a birodalmat ő erősítette meg és tette egységes nagy birodalommá, levert egy sor különböző kisebb-nagyobb polgárháborút, lázadást, ezt-azt-amaszt, és mondhatni, hogy gazdaságilag is, politikailag is, katonailag is úgy rendbe tette a birodalmat. Na jó, de ehhez ugye pénz kell. És akkor jön az összeírás, hogy lássuk, mennyi adófizető van a birodalomban, mert hát ugye pénz abból van, ha beszedjük az adót, és kiadja a rendeletet Augustus császár, hogy írják össze az egész földet. Na ez az egész föld, ez alatt gyakorlatilag a római birodalom, az akkor a római birodalom értendő, benne az összes tartományjal vagy provinciával, ami a birodalomhoz tartozik. Így az Izraelben lakott Palesztina, Judea is ebbe kerül. Nagyon sok tiltakozás, nagyon sok forrongás, helyenként lázadás is tör ki, a zsidóknál is tör ki egy kisebb lázadás emiatt, amit a római jól felkészített katonaság haderő természetesen menetrend szerint lever és helyre rak, de a népesség összeírás el nem maradhat. A rend akkor az volt érdekes módon, hogy mindenki el kellett menjen oda, ahonnan származik, ahol született, vagy ahol a nagyobb birtoka volt, így kellett Józsefnek is Máriával elmennie Názáretből Betlehembe. Nem volt sok választási lehetőség. Ez egy 70 kilométer körüli út, amit meg kellett tenni. Ma azt mondanánk egy órányi, de hát akkor az több napba is beletellett. Ráadásul ugye a karácsonyi történetben mindig ott van az a csacsi, a Szentírás nem írja. Lehet, hogy Józsefnek volt, mert tegyük fel, olyan volt egy csacsi, főleg egy mesterembernél, mint ma egy autó. Talán volt egy kis kordé is, nem tudni, vagy kisebb kocsi. De az is lehet, hogy gyalog mentek. És már a 9. hónapban, nem sokkal a szülés előtt. És ugye nem autópálya minőségű utak és közbiztonság, hanem akkor lehetőségei szerint. Miért mennek el? Egy sor kérdés fölvet. Miért mennek el? Ja, mert népesség összeírás van. Mert ezt mondta a császár, mert menni kell.
De József a zsidó ember, aki tudja, hogy igazából népszámlálást csak Isten rendelhet el a zsidók számára, mert a nép Isten népe. És ott van nekik a régi-régi történet, amit nyilván ismernek és olvasnak és tudják kívülről, amikor Dávid elrendel egy népszámlálást azért, hogy hadd tudjam már, milyen sok ember fölött uralkodom. És bizony Isten büntetése származik belőle. Mert Isten itt nem adott parancsot népszámlálásra. Dávid akarta tudni, hogy milyen nagy király vagyok. És Józsefék mégis elindulnak. Miért nem mondja azt, hogy hát írok egy kérelmet, vagy nem tudom, elmegyek valahova, ahol ezt el lehetne intézni, hogy ne kelljen menni, hát várandós a feleségem. Hát bármikor szülhet. Hát most hadd ne kelljen már itt rázatni, meg döcögni, vagy gyalogolni ezt a hosszú utat. Elmennek. Nem tudjuk hány napig, nem tudjuk hogy viselték, elmennek. Aztán ugye még szállást sem kapnak, hanem az istálló. És nem lázad József, legalábbis erről sem olvasunk, hogy lázadna, hogy tiltakozna, hanem elmennek, még akkor is, ha tudják, arról szól az egész, hogy a római birodalom, az a hatalom, amely leigázott bennünket, az ellenség, még több pénzt szedhessen be tőlünk. Elmennek. Miért engedelmes József? Talán fél. Fél felvállalni, hogy most ő ezt nem akarja? Vagy nem is akar ezzel ellázadni, hanem hát ha ezt kell csinálni, akkor most megyünk. És összeiratjuk magunkat. De miért ír erről Lukács? Mi a célja vele? Amikor Lukács írja az evangéliumot, ő szeretne egy kicsit szélesebbre tárt ajtót vagy ablakot adni elénk, ahol nem csak a helyi történést látjuk, hanem ennek a nagyobb összefüggéseit. Ez az egész evangéliumban egyébként átlátható és megjelenik. És valahol az egész történet itt Józseffel és Máriával valahol egy sokkal nagyobb egységbe kerül, egy sokkal nagyobb keretbe van belehelyezve. Abba a nagy keretbe, hogy mi Istennek a célja, a terve az emberrel. Velünk. A zsidóságban a messiás váradalom ebben az időben leginkább az volt, hogy eljön a messiás, kiűzi a rómaiakat, és felállítja újra a Dávid és Salamon nagy királyságot, szabad, független ország, jólét, öröm, boldogság, talán gazdagság. Leverjük a rómaiakat, és itt van újra a nagy Izrael nagy mi országunk, birodalmunk. Ezt nyilván nem támasztja alá igazán sem az Ószövetség, amit olvastak, sem semmi más. De mégis. Amikor Jézus elkezdi a szolgálatát nagyjából egy 30 évvel a születését követően, hát ha te vagy a messiás, ugye ott az elvárás, hogy akkor most mi is lesz itt a rómaiakkal, és mivel látják, hogy nem helyezkedik szembe a rómaiakkal. Ott az a pont, amikor megkérdik. Most akkor kell-e engedelmeskedni a császárnak? Mit csináljunk? Akkor kéri be, hogy az adópénzt. Kinek a képe van rajta? Hát a császári. Jó. Hát akkor adjátok meg a császárnak, ami a császári. Nem kérdik, kinek a képe van rajtatok? Isten képmására vagytok teremtve? Hát akkor adjátok meg Istennek, ami az Istené. Bocsánat, ezt a pacak pénzt adjátok oda a császárnak, ez az övé. De ti adjátok magatokat Istennek, mert ti Istené vagytok. Az ő tulajdona. Ő formált meg benneteket. Ő ruházott föl benneteket képességekkel, készségekkel. az ő ajándékaival. Ő adott nektek sokkal többet, mint egy-két pénzdarab, mert sokkal drágábbak vagytok neki, mint ez a mulandó arany vagy ezüst, vagy bármi, amivel fizetsz. Világossá válik. Jézus nem lesz politikai messiás. Kell ez nekünk? Biztos, hogy kell nekünk egy ilyen messiás? Egy ilyen, aki nem is olyan messiás, mint amit mi szeretnénk. Nem vetíthetem ki a váradalmam, az elvárásom Krisztusra, hogy én mit várok el, mit szeretnék tőle. Ő nem az, akit én szeretnék megrendelni Istentől, hanem ő az, aki a megváltó, aki azért jött, hogy engem, s téged bűntől és haláltól megmentsen és megszabadítson. És ami ebbe a keretbe belefér, azt nekem megadja az életbe. Ami nem, azt meg nem. Mert az nem kell. Isten, amikor elküldte Krisztust, tudta, hogy hova küldi. Tudta, hogy ebbe a római birodalomba. És nézzétek meg. Ebben a történetben Augustus császár Isten szolgája. Elrendeli az összeírást, hogy ahogyan Mikeás proféta mondja, a messiásnak Betlehemben kell megszületnie, hogy Názáretből József Máriával lemenjen, vagy felmenjen mindegy Betlehembe. Mit tud Augustus császár egy zsidó irat egy soráról? Semmit. Vagy mit tud ez a Cyrénius vagy Quirinius helytartó? Semmit. Mit tud Heródes? Ott a uralkodó király, vagy fejedelem. Hát jönnek hozzá a napkeleti bölcsek. Hol van a zsidó király? Milyen királyról beszéltek? Mi van? Azt se tudja, miről van szó. Új zsidó király? Hát én vagyok a király. Hát ne vicceljetek már. Itt nem lesz új király. És ahogyan később az apostolok használták a római birodalom úthálózatát, hajójáratait, hajóforgalmát, utaztak, leveleztek. Ahogy mi ma használjuk a korszerű eszközöket, az internettől kezdve mindent, ez mind szépen beáll az Isten szolgálatába, az Isten nagy tervének a végrehajtásába. Ki kell adja Augustus császár a népesség összeírás rendeletét, hogy Jézus Betlehemben megszülessen, hogy majd a szolgálatát elvégezve a Golgotán értem meghalljon, és harmadnap föltámadjon. És legyen nekem bűnbocsánat, megigazulás, és örök élet. Olyan érthetetlen. Augustus elrendel egy népesség összeírás, hát utáljuk ő az ellenség. Dehogy megyünk, lázadjunk föl. És közben mégis Isten nagy tervében vagyunk benne, hogy én a bűntél és a haláltól meneküljek meg. Ámulat. Szinte érthetetlen, szinte hihetetlen. Isten felhasználja ezt a császárt, Isten uralkodik egy császár felett is, mert ő az Úr. Ahogy Mózes is megvallja, hogy nincs más, aki ilyen hatalmas dolgokat tenne. Látom. Látom, milyen nagy vagy és hatalmas. Nekünk igazán ez a 10 évenkénti népesség összeírás, talán, bocsánat, nem olyan nagy szám. A szkeptikusok mondják, hogy úgyis tudnak rólunk mindent. Tudnak, nem tudnak. Számít, nem számít. Magam se tudom. De ha lejövünk a saját valóságunkra, mi is csinálunk ilyen összeírást. Hát évenként megcsináljuk a gyülekezet választói névjegyzékét. Ugye ez az a névjegyzék, amiben az egyház fönntartó egyháztagok vannak benne. Ez az a névjegyzék, ami adott esetben arra jogosít föl, hogy a gyülekezet életében, ha valami olyan döntéshozatal van, akkor szavazati jogod van. Ugye ma nagyon sokan szeretnék megmondani, és nem csak ma, ez mindig egyfajta kortünet, hogy mit csináljon az egyház, és mit ne. Olyanok, akik nem tagjai az egyháznak. Ilyenkor szoktam mondani, hogy szeretem a halászlét, de nem mondom meg a Horgász Egyesületnek, hogy mit csináljon. Az az ő dolga. Te és én, akik az egyház fenntartói vagyunk a gyülekezetben, akik a választói névjegyzékben benne vagyunk, mi vagyunk azok, akik a gyülekezet életének a döntéseiben igenis jogosultak vagyunk szavazásra, határozathozatalra. Megcsináljuk a választói névjegyzéket. Igen, azt is látjuk benne, hogy kik fizetnek fenntartói járulékot, hányan vagyunk, akik a gyülekezet fenntartó tagjai vagyunk. Igen, ez is benne van természetesen. Erről is szól ez a történet. De nem erről szól, hanem arról, hogy kik vagyunk. És hogy kiknek van köztünk valóban a gyülekezet életében ilyen értelemben súlya, hogy szavazati joggal rendelkezem bármi nemű olyan kérdésben, amiben együtt kell döntsünk. De van másfajta összeírásunk is. Esztendő fordulóján vagyunk, héten meg volt első, ötödike van, még év elején vagyunk, és visszagondolunk a saját életünkben, családunkban, vagy a gyülekezet dolgában, vagy az egész egyházunk dolgában, az elmúlt évre, vagy akár nagyobb kitenkítéssel elmúlt 2-3 évre. Mik történtek? Milyen örömeink voltak? Mi minden sikerült? Milyen nehézségeink voltak? Betegség, gyász vagy veszteség? Milyen fájdalmaink, sérelmeink voltak? Mi nem teljesült, mi nem valósult meg? És mik azok, amiket úgy tekintünk, hogy hát akkor ezután jön. És talán rakunk össze fejben, vagy családban, bárhol ilyen listát, hogy is. Hát ez is egyfajta összeírás. Nagyon érdekes, fantasztikus élményem. Egy továbbképzésen voltunk, ahol a reggeli áhítat után hármasával kellett itt lelkipásztorok leüljünk, és az volt, hogy minden reggelre meg volt mondva, hogy most hálaadás van, könyörgés, magasztalás, miről lesz az ima közösségnek a gondolatköre, de úgy, hogy előtte kellett beszélgetnünk. És el kellett mondjuk, hogy ebben a témakörben, akár egy hálaadás, vagy könyörgés, vagy magasztalás, mi van most az én szívemben? Mi az, amiért én leginkább tudok, hogy aztán együtt, közösen tudjunk ezért imádkozni? Két nagyon kedves kollégával kerültem össze, az egyik, bár minden reggel, de az egyik, amire így határozottan emlékszem, a könyörgésnél. Hát csak Andi, neked mi van? És egy olyan időszak volt akkor az életemben, és megvallottam nekik, hogy képzeljétek el, most már évek óta minden évben van egy temetés a családban, a rokonságban, vagy a rokonsághoz nagyon közel eső valaki. És nem tudom, a 3-4 év, akkor minden évet temettünk valakit. Egyik a másik után, menetrend szerint. És mondom, hát ez borzasztó, hát ez nem mehet így. És akkor mondták, hogy jó, hát akkor ezért imádkozunk, hogy most legyen vége. És ez vége lett. Vége lett. Igen. Csináltak ilyen listát, visszanézek, akár a veszteségeimben, a hiányaimban, de éppen az örömeimben, vagy a vágyaimban, a reménységeimben, és oda tehetem elé, hogy Uram, te látod, te tudod, cselekedj. Január 1-én az volt az igénk, amikor Zakariásnak azt mondja az Isten angyala, hogy ne félj Zakariás, mert Isten meghallgatta a te imádságodat. A te könyörgésed meghallgatásra talált. És azt kértem, javasoltam. Gondoljuk át az életünket, a dolgainkat, és úgy fussunk neki ennek az évnek, hogy választ egy minden napra való ima témát, amiért egész évben imádkozol, ami neked fontos, amivel minden nap odaállsz Isten elé, és mindez könyörgés, hálaadás, bármi légyen is, amit te oda az első helyre teszel, hogy nekem ebben az évben ez legyen a mindennapos imádságom egyik gondolatos témája, ami ott van Isten előtt. Isten nem befolyásolhatom, nem kényszeríthetem. Látod, Mózes is könyörög, hadd menjek be? Nem, Mózes, ezt megbeszéltük, nem mész be. Ilyen is van. Mert Isten azt jobban tudta, hogy Józsué viszi be a népet. az már az ő dolga lesz. Készítsd fel őt, és kész. Ez is egy nagyon nemes feladat. De mégis odaállhatok Isten elé naponta, az egész évben azzal, ami leginkább ott van a szívemen. Ami leginkább ott van ennek a képzelőbeli vagy valós listámnak az élén. Amit átgondolok, megérlelek, beszélgetünk róla, és oda teszem. És ott tarthatom ezt az ügyemet, ezt a mindegy örömöm, bánatom, reménységem, hálám, hiányom, vágyam, tervem, mindegy. Akár a magam életéről, családunkról, vagy a gyülekezetről, mondjuk mi református egyházunkról, vagy a népünkről, mindegy, mindegy. Oda tehetem. És ami az Isten nagy tervébe benne van, ami az Isten nagy tervébe belefér, azt mert hinni, hogy valóság lesz. Így, úgy, előbb vagy utóbb. De az imádságot meghallgatja, és ami abból, abban a nagy tervben benne van, az a tiéd. Mert hiszen, ez az egész népesség összeírás is, hogy József Máriával el kellett menjen Betlehembe, hogy ott megszülessen a megváltat, erről szól. Óriási nagy összefüggés, nagy mozgás, sok kérdés, és közben mi történik? Készül a mi megváltásunk, készül a mi üdvösségünk, készül a mi vigasztalásunk, készül a mi lelkünknek az a megkönnyebbülés, amit átélek a bűnbocsánatban, Isten elengedte a bűnöm, nem vagyok adós. Készül az a reménység, hogy nem csak az az életem, amit itt mérek és számolok, hanem már most az örök élet a részem, és tudom, hogy abban az elkészített mennyei hazába megyek. És így engedhetem el azokat, akiket hitben elengedünk, és így készülhetek magam is utánuk. Értem, történik. Mindez értem. És te érted. Mert Isten így szeret minket. Összeírás, számbavétel. Hogy lássam Isten munkáját. Hogy lássam Isten nagyságát, hogy lássam Isten dicsőségét a javamra. És aztán így tudjak hozzájönni, alázatos szívvel, naponként imádságra. Mert az imádság, ugye az D betűvel írjuk, imádság, az imádatból van, hogy imádom őt. Mindenek fölé helyezem őt. A legnagyobbnak tartom őt, és a legnagyobb tiszteletet adom neki. A kéréseimben is, könyörgésemben, hálaadásomban, dicsőítésben, mindenben. Csináld meg az összeírást, és vidd, amit kell oda, az Úr színe elé. Amen. Ige hirdetésre válaszul a 741-es dicséretnek énekeljük az első versét, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. 741-es számú dicséret. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Azt csodaképpen őrzi itt lent, és majd közt is élteti. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen a te igéidet. Köszönjük a te szavadat, a te szeretetedet. Köszönjük, hogy minden értünk van. Bocsáss meg, amikor nem értjük, nem látjuk, akkor nem tudunk beleigazodni a te nagy tervedbe, te örök szeretetedbe. Bocsásd meg. De kérünk, az életünk során mind jobban hadd lássuk a te nagyságodat, a te győzelmedet, és éljük a te kegyelmedet és irgalmadat. Köszönjük, hogy bizalommal jöhetünk hozzád, és tudjuk, hogy meghallgatsz. És köszönjük életünk eddigi sok-sok meghallgatott imádságát. És azt a sok áldást és ajándékot is, amit kérni sem tudtunk, és mégis kaptuk. Így jövünk eléd most alázattal. A te áldásod legyen rajtunk ez esztendőben. Áld meg így a mi életünket, a hitünket, a reménységeinket, a küzdelmeinket, a munkánkat. Te légy velünk testünk és lelkünk minden törékenységének hordozásában. Te óvjál meg bennünket veszedelmektől. Áld meg családjainkat. Könyörgünk a gyermekeinkért, unokáinkért. A te kezedben, óvó féltő szeretetedben legyenek ők is. A gyülekezetért kérünk. Te adj nekünk növekedést, életet a te kegyelmedből. És a mi anyaszent egyházunkat is te gyógyítsd, te tisztítsd, te igazgasd. És a mi népünket és nemzetünket is, Urunk, te tarts meg minket. Itthon, határainkon túl, és a nagyvilágban mindenütt. És a teremtett világ fölött is, mint mindenkor, most is te uralkodj, kérünk. Amen. Fennállva mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten színe előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem az adakozást Pál Korintusokhoz írott második levélében, így ír: adományotok úgy legyen készen, mint hála áldozat, nem pedig, mint kényszerű adomány. Alkalmainkat hirdetünk, január 12-én lesz legközelebb, 10 órakor vasárnap délután istentisztelet, ekkor már lesz gyermek istentiszteletünk, ugye? Igen, gyermek istentisztelet jövő vasárnap már lesz, itt még nem úgy van kiírva, bocsánat, de már lesz, ez bemaradt a múlt hétről, jövő vasárnapra a gyerekeket is már úgy várjuk, hogy gyermek istentisztelet lesz, 10 órakor szeretettel látunk mindenkit. Elsőn elmondtam a 2024-es statisztikát a gyülekezet életéről röviden. 14 alkalommal temettünk, 15 gyermek és egy felnőtt keresztségünk volt, 2 konfirmáció és 4 pár kérte házassága megáldását. És a gazdálkodás eredményéről majd, amikor a záró számadásunk készen lesz, akkor adunk számot, ahogyan szoktunk. De itt köszönöm meg mindenkinek az egész évi adományát, fenntartó erőket, perseit, elvégzett sok-sok munkát, minden természetben is, amit ide adtunk és tettünk, és hálásak vagyunk a réges-régi adakozókért, akár a templom építésétől kezdve, mind a mai napig mindenkiért. Köszönjük szépen, és kívánjuk az Úristen mindenkinek bőséggel adja vissza, adja meg azt, amit ide szánt, ide szánhatott. Iratterjesztést hirdetem, hátul megtalálható. Éljünk a lehetőséggel. Szomorúan hirdetem, hogy van, sajnos halottunk, Fehér József testvérünk halt meg, szokolyi születésű, temetése január 11-én, szombaton lesz 11 órakor. Isten vigasztalását kérjük és kívánjuk a gyászolóknak és mindannyiunknak. Még az új év elején vagyunk, áldott és boldog új esztendőt kívánunk mindenkinek. Legyen Istentől valóban megáldott gazdag évünk minden szinten. Aki nem siet haza, végén, ha elfogad egy szelet újévi kalácsot, akkor szeretettel látjuk majd egy szelet kalácskára az Isten tisztelet után. Záróénekünk a megkezdett 249-es dicséretnek az utolsó két verse, 5. és 6. vers, azt követően pedig a szózattal fejezzük be az Isten tiszteletet. Isten nagyon mindannyiunknak áldott szép vasárnapot, megáldott új esztendőt. Isten velünk, viszontlátásra.